a világromlás. Sok romláson ment már keresztül a világ a pénz miatt. Az évkönyvek feljegyezték azok közé Love Bank generálija bukását, a Mississippi részvényszédelgést, az osztrák devalvációt, az amerikai bankok pusztulását, de olyan csapás még nem érte, mint mikor azt felfedezték, hogy az osztrák nemzeti bank trezorjaiban a kincs hamis pénz. Megfoghatatlan, elhihetetlen szörny esemény volt az. Hogyan történhetett meg az, hogy 300 milliónyi vert arany ezüst megpróbált ércrút halmaz átváltozzék similorrá argentánná? Minden egyes zacskón rajta a pénzt megszámláló hivatalnok neve, oda pecsételve a bank billogával, és azok mind egytől egyik derék, fedhetlen életű, becsületes emberek, és a pecsétjük alatt levő pénz mégsem ezüst, sem arany. A bank összes igazgatósága mind köztiszteletben álló úr, gazdag ember. Maga is egész vagyonával ez intézethez kötve. És azok annyira ellenőrizve vannak egymás által, hogy nem is követhetnének el csempészetet. És még így óriási csempészetet, aminek keresztül vitele természeti lehetetlenség. És az általuk jól őrzött kincs mégsem arany és nem ezüst. Az állam összes nemzetgazdasága e bankra van építve. Jól mondá ama démon, ki a munkát véghez vitte, hogy mikor az ki fog derülni, egyszerre koldussá lesz minden ember, palotában, kunyhóban nem lesz más, csak koldusok, kétségbe esett, sárba esett koldusok. Az állampapírok, a legjobb iparvállalatok részvényei, a kölcsönbankok, pénztári jegyei mind-mind kivétel nélkül nemhogy estek, de megszűntek lenni, a nullára szálltak. S minő irtóztató kép a közéletben. A piacok telve gyármunkásokkal, kiket munkaadóik ezer évvel eresztettek szélnek, a bezárt pékboltok, mészárszékek előtt éhes néptömeg, mely értéktelenné lett pénz jegyeiért, kenyeret, húst követel, a fővárosoknak minden utcáin egész sorszámra a bezárt boltok, mintha örök nagypéntek volna. A vasútakon semmi közlekedés, a föld terményeire semmi vevő. Nincsen, min vásároljanak, ha már az arany sem arany. Nem hisznek már az emberek a csengő ércnek sem. Minden ember hamis pénzverőnek nézi azt, ki ezüsttel, arannyal kínálja. És ez a veszteség súlyosabb fele, hogy nem csak a vert aranyban nem hisznek már többé, de a jellemek nemes ércében sem. Tolvajnak hiszi minden ember egymást, és a közvélemény egy őrült gondolatban, mint egy összebeszélve, egy emberre mutat fölfelé, és az a király. Ha elvehette valaki a bank kincseit, az csak a király lehetett. S mit tett a király a végromlás napjaiban? Azt mondta, nem szabad volt annak a kincsnek elveszni. Íme én odaadom összes magánvagyonomat, az ősök által gyűjtött családi kincstárt, feleségem gyémántjait, pénzt veszek fel a külföldön összes birtokaimra, és azt teszem le a megrabolt bank kincstárába, de a romlást meg fogom akadályozni. Szegény, jószívű király. Nagyobb mérvet öltött már akkor a világromlás, mint hogy azt egy koronával el lehetett volna takarni. Bele lett abba vonva mindaz öt része a földnek. Az osztrák bank kincseiben nem csak az osztrákok voltak meglopva, hanem ki volt lopva a föld minden színű embereinek kebléből a szív, fejéből az ész. Megbódult minden ember, és szaladt a saját házát felgyújtani. Minden országban megrohanta a közönség a bankokat, a takarékpénztárakat, a bankárokat, követelte betéteit vissza egyszerre és viharosan, és az örjöngő boszorkány szombatban táncra kellett kerekedni a becsületesnek a gazemberrel, Szilárdnak a szédelgővel, a hitelező is repült, az adós is repült a forgószélben, és nem volt senki alatt többé föld. A brassói utcaszegletek padjain aranyat beváltó kupectől elkezdve fel a Rothschild házak világhatalmú főnökeig, minden pénzüzér egy színvonalra jutott. Egyik se tudta, hogy pénze az, amit még a fiókjában őriz vagy szemét. Az angol bankok folyószámla, kontokorrend üzletei kibonyolíthatatlan káosszá zűrődtek össze, a tengernyi csekkeket egyszerre minden ember be akarta váltani, aletétek, ha értékpapír kidobattak a piacra, ha tőkepénz tömegesen visszavonattak, ki mit megmenthetett a pénzéből, arra ráült, tovább nem adta. A földbirtok, a lakházak értéke a nevetségig alásüllyedt, nagy birtokok, paloták kerültek a kalapács alá, és tizedrésznyi adósságért negyedrész áron árvereztettek el, és 3 nap múlva már a vevő is bankrot volt, mert a megvásárolt birtok még felével alászállt. Amerikából 1600 bank fizetés felfüggesztéséről értesített a távirda és a légjárók. A nagyliga roppant tőkepénze egyszerre szétfoszlott, mint a köd, nem gondolt már senki arra, hogy az otthon társaságot megbuktassa, bukik az már, ha bukandó, magától is. Sietett minden pénzkirály a saját magánvagyonát védelmezni, megszűnt a pénzpiacon minden érdekközösség, minden tájékozás. Világromlás volt ez. Hogy szerezhetett volna érvényt a magyar király ilyen helyzetben nagylelkű elhatározásának? Nem volt most senkinek kölcsönadni való pénze, nem volt most senkinek kölcsönkötéshez való hitele, még ha 2 országa van is. Éppen azért nem. S a romlás nem csak a pénzvilág érezte teljes mértékben. Eleintén csak azok az emberek, akik kereskednek, akik kockáztatnak, tőkepénz, pénzforgatás után éltnek. Eleinte még a népesség egyes osztályai bizonyos nemével a kárörömnek szemlélték az Olümp bukását, azt mondták, minket nem érezel, urakat és szegény embereket, kik esszük azt, amit a föld adott, tenyerünkben van az igazi arany, a munkaerő. Ez soha nem veszti értékét. De nagyon csalatkoztak, amikor ezt mondták. A vihar nem hagyta még a fűszálat sem összetöretlen. A földművesnek elvették a szájába tevő falatot adó hátralékban, s lefoglalták lábán a gabonáját potom tartozásokért. A kézműves üres piacon ütötte fel sátorát, senki sem jött vásárolni. Sok helyütt meg kellett ismerkedni a cserekereskedéssel és fizetni terményekkel, mint ahogyan fizetnek Mexikóban kakaópénzzel, Szibériában nyestbőrpénzzel, Abisziniában sópénzzel, Virginiában dohánypénzzel. Ahol rossz termés volt, ott megismerkedett a nép az éhínséggel, és a mindennapi kenyér szomorú pótszerei jelentek meg a piacokon. Brazíliában a magyar liszt helyett elővették a guarana kenyeret, mely vadon termő paulinia magokból készül, hasonló a kenyérhez, mikor megsavanyodott, s a csokoládhoz, mikor keserű. A norvég fűrészpor kenyeret, a gyárhulladékokból készült kreozon kenyeret, s a vendéglőkben elkezdtek előtünedezni a pásztor fillérek, ami olyan váltó pénz, amit minden vendéglős a saját nevével és pecsétjével ellátott papírszeletből készít, vált vele és a visszahozónak ételt ad érte. A kormányok nem bírták fizetni a közigazgatási közegeiket. Nem volt törvény, nem rendőrség, rablókkal telt meg egyszerre minden mező, erdő, város, és nem volt, aki a békés polgárt megvédelmezze tőlük. Ilyen a világ képe, amikor egyszerre eltűnik mindenünnen a pénz. Úgy kacagott a világromláson a néva melletti démon, nála már nem lett e vihar által rosszabbá semmi. E királyi fájdalmak közepett egy meglepő hír látszott segítségére jönni a lesújtott uralkodónak. A Bécsi Nemzeti Bank igazgatósága tudósítá ő felségét, hogy jelentkezett nála egy ember levél útján, aki azt állítja, hogy ő tudja, hogyan tűntek el, hogyan lettek kicserélve a bankkincsei. Még többet is tud. Rá tudná vezetni, hogy hol vannak, és pedig olyan helyre, ahol csak le kell értük hajolni és fölvenni. Nem kére titok fölfedezéseért mást, mint egy 100 tólit a megtalált kincsből és teljes bűnbocsánatot. Hát az Istenért meg kell neki adni mindent, amit követel, ki kell nevezni nemes embernek. De azon felül a jelentkező azt is kikötötte, hogy ő egyedül a királynak személyesen akarja elmondani a titkot, és senki másnak. És azon ember személyisége a király előtt méltán gyűlöletes. Hát legyen bár az ördög. No, annál is kellemetlebb egyéniség volt Mazrur volt. A király összeborzott ettől a névtől. Ugyanattól, ki országát megrontotta, ki a nép fejét meggyalázta, ki a nemzet előkelőit megvesztegette, a tolvajtól magától fogadja most el a szabadító kezet. Meg kell lenni. Ha az orgazdáknak amnestiát adtunk, miért ne a tolvajnak is? A király beletörte magát, hogy még egyszer elfogadja Mazrurt, hiszen ezúttal az egészen kezébe adja magát, nem védi többé követi jog, mint magánember jön, s olyan bizton szól, hogy a fejét teszi fel rá, ha nem mond igazat. A király elfogadja Mazrurt. De hát Mazrur hogy jutott-e titokhoz, és ha hozzájutott, miért árulja el? Ennek rövid magyarázata van. Mazrurt a szeszélyes asszony sok ideig kegyencének tartá. Egy önfelett percben azzal bizonyítá be az asszony szenvedélye nagyságát, hogy elmondta kegyencének azt a titkot, ami a halott vladikaukáziak sírjában oly jól volt eltemetve, a jégtengerszem titkát. Egyszer aztán az elbízott kegyenc túlment a határon, melyet számára vontak, és bátorkodott arra a gondolatra vetemedni, hogy a büszke szabad úrnőt magához láncolja, férje akart lenni. Akkor aztán kikorbácsolták. A bosszú, a sértett nagyravágyás sugalta neki, hogy a megnyert titkot fölfedezze, de meg az érdek is nem tette ingyen, neki is csinos fog abból jutni. A király tehát maga elé bocsátotta Mazrurt, és 4 óra hosszat tartott a kihallgatás. Mialatt Mazrur a legapróbb részletekig elmondá királynak, hogyan ment végbe a bank kincseinek elorzása, kicserélése egész a végkatasztrófáig, amidőn a sarokba szorult nihilisták az ágyúcsöveknek öntött kincseket a mély tengerszem jégburka alá süllyesztették. Most is ott vannak, mert arra, hogy valaki értük menjen, sem hely, sem idő nem volt alkalmas. A király rögtön parancsot adott ki, hogy a jégtenger szemet ki kell szivattyúzni. Az ismét megtelt azóta vízzel, jéggel. A tény nem maradt titokban. A közönség megtudta, hogy a bank kincsei fel vannak fedezve, tehát nem a bankigazgatók, nem a király tudtával lettek azok felcserélve, hanem ellenség által. E hírre az őrületes boszorkány szombat a bőrzén elcsendesült. Még ugyan nem keltek fel az emberek, de legalább csendesen feküdtek, és nem bukfenceztek egymáson keresztül kasul, nem ették meg egymást. Akik kétségbe voltak esve, most keletkező reménnyel lesték, mit hoz a következő nap. A szivattyúzók napról napra értesíték a világot az eredményről. Már fölfedezték a szikla alapokon a csalhatatlan siker jeleit. A gránit falakon itt amott egy-egy hosszú aranyvonal látszott, melyet az idő nem törülhetett le onnan, azt a magasból lehajtott arany ágyúcsövek rajzolták oda. Ezek a felkiáltó jelek, melyek azt hirdetik, hogy itt vannak. Egyszer aztán ki lett merítve az egész tó, a fenekén nem volt más, mint szikla. Nem felkiáltó jelek voltak azok az aranyvonalak ott a gránit falon, hiszen nem a leeső, hanem a fellökött aranycsövek írták-e jeleket oda. Kérdőjelek azok, azt kérdi, hova lettek? A visszahatás most már irtózatosabb volt a megelőzött bajnál. A megcsalatkozott reményre még lázasabb paroxizmusa következett a kétségbeesésnek. A nép háborút ordított Oroszország ellen, és Mazrurt akasztófára követelte. Hanem a háborúhoz pénz kell meg katona, ez a kettő most éppen hiányzik. Mazrur pedig, amint megtudta, hogy felfedezése kudarcot vallott, gondoskodott róla, hogy elmeneküljön olyan országba, ahol rá nem akadnak. Most azután a király a pusztulás tetejébe megkapta még azt a megaláztatást is, hogy hit annak, aki már oly nagyon megcsalta, és még egyszer megcsalatott keservesen. De pedig ezúttal nem csalta őt meg ez ember, hiszen tény, az aranyvonalak mutatják, hogy igazat mondott. A kincsek itt voltak, de hová lehettek? Ki mondja most meg azt?